A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Jó estét kívánok! Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő van velünk. Jó estét neked
is. Jó estét kívánok!
Az Economist legújabb címlapja egy nagyon érdekes mondattal indít, az, hogy tudnélik, Putyin elveszíti-e a szorítását Oroszországon, most így a szó szerint kicsit ügyetlenül fordítom le, csak hogy a dolognak a brutalitása érezhetőbb legyen. Tehát, hogy mintha az ő kontrollja gyengülne Oroszországban, és mintha az a háború, amit Ukrajna ellen vív, egyre kétségbeesett helyzetbe lökni az orosz gazdaságot, ami ráadásul katonailag megnyerhetetlennek is tűnik az oroszok számára, és hát ebből egy csomó belső probléma van, elégedetlenség, stb. A cikket bent Alexandra Prokopenko írta, ő az Orosz Központi Bank tanácsadója volt, és újságíró is, egyébként ukrán származású. Ennek tudható be, hogy amikor Putyin megindította a támadást Ukrajna ellen, akkor ő emigrált. És azóta tele van vele a nyugati, főleg amerikai sajtó. Majd időnként idézek egy beszélgetésből, aminek ő része. De a kiinduló pont az, hogy tulajdonképpen a felháborodást, az elégedetlenséget az orosz társadalomban egy internetes leállás, vagy több internetes leállás hozta ki. Többek között a nagyon populáris népszerű Messengert, a Telegramot állították le, aztán a WhatsAppot, ami állítólag a hatóságok kedvenc beszélgető szintere volt, és csináltak egy oroszt, amit Maxnak hívnak, de hát nem sokra mennek vele, és hát ez az, ami annyira fölborította az oroszok életét, hogy elkezdtek levelezni Putyinnal. Levelek születtek az interneten. Kedves Putyin úr, drága elnökünk, itt az ön nevében cselekednek, de tudjuk, hogy ez nem ön, jöjjön vissza, és lássa el a dolgát. Ilyen azért nem volt eddig.
Ez azért az orosz hagyományokban beleérik, hogy ott mindig a jó cár és a rossz tanácsadók voltak a helyzet, és akkor mindig volt egy rossz tanácsadó, akit eltávolítottak, megöltek, ugye Rasputyintól Beriáig sok mindenki ugyanebben ugyanezt a véget érte. Valószínűleg ugye most is ez történik, és ugye Putyin tényleg gyengül. Egyébként a világra ránézzünk, az elég tragikusan néz ki, hogy a világ három leghatalmasabb országának a három nagyon egyre gyengülő helyzetben lévő öregember az ura. Ugye Donald Trump, Xi Jinping és Putyin. Közülük azért Xi Jinping a legerősebb, nem véletlenül, hogy hozzá zarándokolt el a másik kettőt, ez másnak nem lehet nevezni, mint ilyen zarándok útnak. És hát Putyinnak is nagyon nagy szüksége van arra, hogy támogassák. A kínaiak nélkül nem tudná ezt a háborút folytatni. Olyan nem fegyvereket valószínűleg nem szállítanak nekik a kínaiak, de nagyon sok alkatrészt, támogatást adnak nekik, nem tudná nélkül folytatni. És valóban az orosz társadalomnak nagyon nagy a teherbírása, de egyszer azért véget ér. Láttuk Afganisztánban is, az afganisztáni háború végét az afgán anyák mozgalomnak a beindulása indította be, és előbb-utóbb ugye odaért, hogy aztán tarthatatlan lett a háború. Kellett hozzá egy Gorbacsov. Ugye ez a egyelőre még se az afgán anyák nem mozgolódnak, se Gorbacsovot nem látjuk, de azt gondolom, hogy erre felé halad a világ. Azt már látni, hogy a Kremlin belül van két elég jól elhatárolható hatalmi csoport Putyin mögött. Az egyik azt gondolja, hogy be kéne fejezni ezt a... Pontosan mind a kettő azt gondolja, hogy be kéne fejezni. Az egyik szerint úgy kéne befejezni, hogy valami fajta arcvesztés nélküli békét kötni. Ugye ez az, amiről Putyin is beszél, de nem csinálja. Másik csoport meg azt mondja, hogy most mindent bele. Ugye azért jön elő ez az atomfegyverügy állandóan, hogy most is hogy az oroszok megfenyegetjük a világot, hogy majd egyszer atomfegyvert alkalmaznak. Ugye ezt most a világ komolyan veszi a NATO főtitkár. Nem szoktunk erre reagálni, a NATO főtitkár most nagyon határozottan reagált erre. És hát ez a két csoport harcol, és attól függően, hogy kik az erősebbek. attól függően működik, vagy nem működik ez a, vagy hogy úgy működik ez a, ez a háborús gépezet. Én azt gondolom, hogy azt már mindenki belátta Oroszországban a vezetők közül is, hogy ezt a háborút már elvesztették, nem tudják megnyerni. Ugye egy háborúnak a mit jelent a győzelem egy háborúban? Ugye régen az volt a felfogás, hogy le kell győzni a hadsereget, le kell győzni az államot. Ez nagyon kevésre sikerül. Második világháború ilyen volt. De se az első világháború nem ilyen volt, hogy ami nagyon nem ilyen volt, és Oroszországhoz kapcsolódik, ugye ez a napóleoni háborúk, hogy az oroszok soha nem győzték le Napóleon egyetlen egy csatában sem. Még a szovjet történetírás is döntetlennek minősítette az egyetlen nagy csatát, a Borodinói csatát. Hát a háború megnyerésének ugye egyre inkább az a kritériuma, hogy ez sikerül elérni azt a politikai célt, hiszen a háború a politika folytatása más eszközökkel, sikerül elérni azt a politikai célt, amit kitűztek maguk elé. Ezt egyébként az amerikai katonai a védelmi stratégia, ami nem az a botrányos, mint a nemzetbiztonsági stratégia, ami egy ilyen SKP kongresszus jegyzőkönyvre hasonlít körülbelül, 23-szor említik meg Donald Trump nevét benne. A védelmi stratégia az más, egy Elbridge Colby nevű úrnak a műve, ez könyvben is megjelentette, a megakadályozás stratégiája, ez az amerikai stratégia, hogy megakadályozzuk az ellenséget abban, Kínát például, hogy elfoglalja Tajvant. Nem kell legyőzni a kínai hadsereget. És az ukránok is ezt teszik, már azért mondom, hogy győztek, mert megakadályozták Oroszországot abban, hogy elérje célját, Ukrajna ellenőrzését és a NATO kvázi visszavonulását Kelet-Európában. Ezt nem érték el az oroszok, nem is fogják elérni. Tehát igazából ebben az értelemben az ukránok már győztek. Most ezt valahogy ugye az oroszoknak is tudomásul kell venniük.
Egyébként visszatérve még egy picit a internetállásokhoz, Alekszandr Prokopenko azt mondja ebben a már idézett beszélgetésben, hogy olyan módon állt le az élet, hogy például ebben a abszolút digitalizált Moszkvában nem tudták kinyitni a garázsajtókat, mert azt is internettel működtették, vagy pedig a vécéket nem tudták működtetni a városban, a nyilvános vécéket. De egyen kívül ugye leállt a információ áramlás a gazdaság különféle szereplői között, mint ahogy az egymástól esetleg messzelevő házastársak vagy családtagok sem tudtak egymással kommunikálni. Tehát gyakorlatilag az, amit mondtál, hogy egy pici mozdulat, amit egyébként állítólag azért csináltak az oroszok, mert féltek attól, hogy a mobil használat révén az ukránok be tudják mérni a különféle pontokat, amiket aztán csapásra lehet sújtani, és helyileg egyébként a kormányzók ezért állították le sok helyen a mobil forgalmat. Szóval egy pici elmozdulás, és már is látszik egy törés ebben az egész rendszerben.
Ugye a diktatúrák többnyire úgy buknak meg, hogy valami teljesen váratlan dolog történik, kis dolognak látszik, de, és aztán ezzel kinyílik az ajtó, és nem tudják visszacsukni. Hát nagyon sokszor ez történik. Ez valószínűleg ez, hát nem tudom, hogy megkezdődött-e Oroszországban, ezt még azért nem merném kijelenteni, Prokopenko, én ki tudom mondani, szóval Prokopenkónak a cikke találgat szintén. Én rossz indulatom vagyok, én még azt is mondanám, hogy egy ilyen, ha nem is most, de egy ilyen műveletet az ukránok is meg tudnak csinálni, hogy beleavatkoznak az orosz internetbe, és mindenféle problémákat okozhatnak. Ugye láttuk ezt, az izraeliek nagy előszeretettel csinálják Iránnal szemben, semmi akadálya nincsen annak, kivéve, hogy egyelőre még nem csinálják, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb az ukránok is meg tudják ezt csinálni. És majd meglátjuk, hogy ez lesz-e az a kiváltó ok, amitől aztán a cunami megindul és elsöpri Putyint. Én azt gondolom, hogy nem ez lesz a dolognak a kimenetele, hanem az, hogy megindul egy ilyen szemmel látható, nyilvánvaló és veszélyes, mert kiterjedési lehetősége van. Tehát megindul egy ilyen folyamat, és ennek a kibontakozását megelőzendő a két csoportból, amit az előbb említettem, valamelyik próbál egy döntő lépést megtenni, hogy így vagy úgy befejezze ezt a háborút.
Egyébként az ukrán hölgy, erre a két csoportra, amit említesz, úgy reagál, hogy az egyik a szilovikok, tehát az erőszakszervezetek, meg a titkosszolgálatok, a másik az állami bürokrácia.
Igen, ez,
tehát ez a kettő.
Ez igen, ezt próbáltam én is leírni, igen. Ugye a szilovikok, Patrushenko, a másik pedig a békepártiak, kvázi mondjuk a miniszterelnök vezetésével, valóban azt gondolom, hogy egyébként egy viszonylag természetes megosztás, hiszen aki egész életét, mint Putyin is, egy erőszakszervezetben töltötte, neki nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor valljuk be, hogy kudarcot vallottunk. Neki a megoldás az, hogy mindig több és több és több erőt kell alkalmazni. Ez egyébként jellemző dolog az etatista felfogásban, a megoldás a problémákra mindig a központosítás, hogy többet és többet vonok vagy a gazdaságból az ellenőrzésem alá, egész addig, amíg tönkre nem megy a gazdaság, vagy el nem veszítünk egy háborút.
Az orosz társadalom egyelőre még ott tart, hogy neki nem elég erős a központosítás, mert úgy látják, hogy az erős Putyin eltűnt, mert, mondja ez a hölgy, amikor az internetes leállások vannak, akkor nem a Kreml van mögötte, hanem különféle helyi kormányzók, vagy az FSB, és annak meg nincs neve. Putyin egyik volt neve, és ezek könyörögnek neki, hogy jöjjön vissza, és do your job, végezd el a melódat.
Igen, általában ugye ez, amit említettünk, ez a cáratyuska, hogy tegye már félre a rossz tanácsadóit, és csináljon már rendet. Nem szokott sikerülni egyébként, csak úgy mondom.
Meg hát a 4 év is megteszi a magáét, tehát azért, hogy több százezer halott, azokat a halottakat ugye, hát állítólag a háború elején még volt, amikor elégették a halottaikat az oroszok, tehát azért nyilván a többséget hazaszállítják, a szülők megkapják, eltemetik, ennek híre megy, és hát nem szül jó vért, mondhatni. De most már, hogy egy másik nyilatot is említsünk, elkezdtek lázadni az oligarchák, mert Putyin, akinek úgy nincs elég pénze, az elkezdett államosítani. És hát elvesz egy-egy nagyobb céget, tehát nagy zsíros falatokról van szó, például Vadim Moskovicstól a Rusagro Holdingot, aki hát pontosan annyira korrupt, mint az összes többi ilyen ember, természetesen, de hát itt több milliárd dollár értékről van szó, amit aztán szépen hát a Putyin köre egy részét nyilván elteszi, másik részét beteszi a költségvetésbe, ami nagyon feszített, mert megörültek ennek a magas olajárnak, és olyan költségvetést csinálnak, ami nem tartható, mert a hormozi szoros előbb-utóbb ki fog nyitni, olajárak meg visszamennek.
Igen, hát de nagy szerencséje Putyinnak, hogy egy kitűnő, a Nemzeti Bank elnöke kitűnő szakember, és a miniszterelnök is elég jól muzsikál, tehát ők azért a kármérséklésben elég jól tudnak szerepelni, és hát időnként szerencséje van, hogy ez a hormozi szoros lezárása az egy úgy kellett Putyinnak, mint egy fanat kenyér, anélkül már régen összeomlott volna a költségvetés. Ezek ellenére az orosz gazdaságnak nem megy jól, tehát nagyon jó, nagyon nagy problémák vannak, és ha megnézzük azt, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés viszonylag kiegyensúlyozott költségvetés mögött azért mi van, ugye egyrészt a hadipar van mögött, a növekedés mögött is, és ha egyszer ez a hadipar leáll, mert nincs fogyasztó hozzá, mert hogy leáll a háború, akkor iszonyú nagy problémák lesznek az orosz gazdasággal. Ugye a GDP-nek, ha most nem tudom, 30-40%-át adja a hadipar, ha az összeomlik, akkor óriási nagy problémák lesznek. Ugye Oroszország abban a helyzetben van, mint nagyon régen, visszatérünk a normálishoz. Bismarck mondta, aki szerintem az utolsó európai politikus volt, aki jól értette Oroszországot, hogy Oroszország sosem olyan erős, mint szeretne lenni, és sosem olyan gyenge, mint mi szeretnénk lenni. Valahol a kettő között van, most is ez a helyzet. És Oroszország akkor tud létezni, ezt már Nagy Katalin megmondta, nőies őszintességgel, hogy Oroszország csak akkor tud fönnmaradni, az orosz birodalom csak akkor tud fönnmaradni, ha folyamatosan terjeszkedik. Ugye, és ez a problémája most az orosz birodalomnak, hogy ugye nem hogy terjeszkedne, hanem a Szovjetunió szétesésével tulajdonképpen az orosz birodalom volt, igazából csak valamilyen szépség ruhát hoztak rá. Tehát ugye ott nagyon összezsugorodott az orosz birodalom, nagyon nagy maradt még, de az, a tendencia az volt, hogy összezsugorodik. Ezt próbálja Putyin ugye a történelem legnagyobb kudarcainak egyikét mondja, hogy az orosz Szovjetunió bukása az volt, de ezt próbálja most helyrehozni azzal, hogy megpróbál más országokat, a volt Szovjetunió területeit megpróbálja saját ellenőrzése alá hajtani, és nem csak Ukrajnában nem sikerül. Ugye ezt látjuk, hogy ugye Ukrajnára odafigyelünk, de hát közel-keleti vagy közép-keleti szovjet köztársaságok, ezek a sztánok, ugye nagyon eltávolodnak Oroszországtól. Ugye ha Kazaksztánt veszük, amelyik hát úgy nagyjából politikailag úgy néz ki, mintha támogatná Oroszországot, de Kazaksztán tulajdonképpen egy etnikai tisztogatást hajtott végre, az egész államaparátust megtisztogatta az oroszoktól, most már kazakok vannak ott, az orosz nyelvet visszaszorítják, kínai befolyás nagyon megnő, ugye Örményország és Azerbajdzsán között az amerikaiak csináltak békét, nem az oroszok, és a koridor Donald Trumpról nevezik el, és nem Putyinról, és most újabb, ugye Örményország rohamosan közeledik a nyugathoz, Azerbajdzsán meg ugye az olaj révén már integrálódik a világgazdaságba, szóval óriási befolyás veszéssel kell Oroszországnak szembenéznie, nem csak Ukrajnában, és hát a világban is, ugye Közel-Keleten, Irán megint nagyon jól jön neki, úgymond, de hát túlságosan sokat nem tud belőle profitálni azért.
Igazából, amikor Putyin most elment Kínába, és ez valami 25. útja már, tehát ez egy nagyon gyakori látogatás, és azt lehet mondani, hogy Xi Jinping sem volt nagyon kevésszer Oroszországban, de ezek azt mondják nyugati szakértők, akik persze félre is szokták érteni Kínát is, meg az oroszokat is, azt mondják, hogy ezek ilyen pénztúrák. Mert hogy igazából Putyinnak dacára annak, hogy a Hormuz kicsit besegített, de ez csak egy kis oxigénbefúvás volt az orosz gazdaságnak. Igazából nincs elég pénze arra, hogy folytassa a háborút a korábbi szinten. És állítólag a kínaiak pénzelik, ami hiteleket jelent, és gondolom nem olcsót.
Hát azt nem tudom egyébként, hogy hitelek. Nem olcsók a kínai hitelek, ezt mi magyarok is tudjuk, hogy majd jövőre kell visszafizetni 2 milliárd dolláros hitelt éppen a kínaiaknak. De azt gondolom, hogy lehet, hogy ezt nem tudom, hogy kapnak-e. A kínaiak nem nagyon szívesen adnak ilyen hiteleket, ők inkább beruházási hiteleket adnak, de a kínai támogatás egyrészt a politikai diplomáciai támogatás, másrészt meg a beszállítások az orosz hadipar számára. Az egész biztos, hogy annélkül az oroszok nem tudnának háborút folytatni, mert a fegyvereik előállításához ugye kínai alkatrészeket kell, hogy használjanak, ami sokkal fontosabb, mint a pénz egyébként, mert hogy a pénzt azt még könnyebb beszerezni, mint meg van is, több is van abból, mert egyszerűen nem tudok mondjuk csipeket előállítani, akkor hiába van pénzem, azt meg kell valahol venni, és Kínába veszik meg, és a kínaiak nagyon önzőek, ezt azért tudni kell, hogy ők nagyon tudják, hogy a saját nemzeti érdekeiket hogyan kell érvényesíteni, könyörtelenül képesek érvényesíteni, nem kell ezért őket elítélni, ez viszonylag normális viselkedés, de hát ők nem adnak semmit se ingyen.
Te is azt a véleményt osztott, hogy hát nem azt mondom, hogy Oroszország egy ilyen alárendelt szerepet játszik, de hogy a másodhegedű szerepébe kényszerült Kína mellett, az már eléggé világos.
És nagy a különbség, tehát az első és a második. Mert ugye az ókori olimpiákon csak győztest hirdettek, mert azt mondták, hogy aki győz, az lényeg, a többi az lényegtelen. Tehát nem volt ezüstérem meg ilyesmi. Azt gondolom, hogy a politikában is egy kicsit ez így van. De hát Oroszországnak először szembe kéne nézni saját magával először, mert Oroszország sose érzi magát biztonságban addig, amíg az összes többi ország szomszédai nem érzik magukat fenyegetve Oroszország ellen. Tehát Oroszország nélkül és Oroszországgal sem lehet biztonságot teremteni Európában vagy Eurázsiában. És amíg ez így van, addig hiába kiabálnak NATO, meg bármilyenféle más fenyegetések úgymond ellen. Ugye ők maguk generálják azt, hogy a szomszédos országaik meg Kelet-Európa fenyegetve érzik magukat, és azért úgy reagálnak, amit ők aztán saját maguk elleni fenyegetésnek tekintenek, és amíg ezt nem változtatják meg, az mindig is így lesz, hiszen nem várható az el, hogy egy másik ország, amelyik fenyegetésnek érzi Oroszországot, az megadja magát, hogy akkor most, mert ugye az oroszok csak akkor ismerik el biztonságnak saját maguk szempontjából, ha az ország megadta magát, és nem is egyszerűen, hanem ugye szeretnek katonákat telepíteni abban az országban, vagy legalábbis egy ilyen szerződéssel magukhoz látszolni. Szóval Oroszországgal nagyon nehéz biztonságot teremteni Európában, azt hiszem nem is lehet. De európai biztonsághoz Oroszország nem tud hozzájárulni, csak ártani tud. Objektíve csak ártani tud. Én azt gondolom, hogy ha egyszer lesz valami biztonsági rendszer, amiben Oroszország is részt vesz, az egy eurázsiai biztonsági rendszer, ez Kína-Oroszország részvételével, de hát ettől még messze vagyunk. Úgyhogy nagyon, és hát a háború meg aztán különösen belejátszik ebbe, és ez tönkre teszi az orosz gazdaságot, de nem csak Ronald Reagan fegyverkezési programja tette tönkre a Szovjetuniót, hanem az egy hosszú folyamat volt, hogy ők állandóan fegyverkeztek, állandóan erősebbek akartak lenni, mint mindenki más. Ugye nekik az volt a céljuk, hogy Oroszország és a NATO partnerek legyenek, egyenrangú partnerek legyenek. Ezt a NATO formálisan óriási hiba volt, el is fogadta egy ideig ezzel a NATO-Oroszország tanáccsal, amit szerencsére most már beszüntettek. De Oroszországról tudni kell, hogy Oroszországnak a lételeme az, hogy fenyegesse a másikat, mert különben nem érzi magát biztonságban. Ezt valahogy meg kell oldani, és azt gondolom, hogy ebben Ronald Reagannek nagyon igaza volt, hogy először meg kell mutatni az orosz vezetésnek, ugye nem az orosz emberekről van szó, meg kell mutatni az orosz vezetésnek, hogy nem tud annyira fenyegetni, hogy megijedjünk tőle. És ez a baj, hogy időnként Donald Trump és mások is megijednek az oroszoktól, és próbálják megbékíteni őket, ugye, ami sose sikerül, csak fölbátorítja őket. Tehát először meg kell mutatni, hogy akármit is csinál, nem lesz erősebb, nem képes katonai erővel érvényesíteni az akaratát, és mikor ezt már megmutattuk elég, akkor lehet megállapodni az oroszokkal.
Tulajdonképpen egy nagyon különös ország, amelyiknek az elitje nem hajlandó tanul a történelemből, mert az orosz birodalmak mindig úgy viselkedtek, mint egy léggömb. Fölfúvódtak, aztán összelappadtak, de mindig összelappadtak a végén.
De nem pukadtak ki, mert az lenne a jó, már ebből a szempontból összementek, de aztán ugye nem pukadtak ki, tehát fel lehetett fújni még egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor.
Hát igen. Mert egyébként az ember arra is gondol, vagy legalábbis abban reménykedett, hogy azért a 90-es évek elején, amikor a Szovjetunió összeomlott, és hát nagyon sok nem mindig kellemes ázsiai hatástól szabadult meg az orosz társadalom, akkor egy olyan fajta nyugatizáció mégiscsak elindult legalábbis a nagyvárosokban, ami, hát hogy mondjam, csak polgári értékeket termelt ki, vagy mondjuk az autonómia igényét, az önálló gondolkodás igényét, stb. És ezt nem nagyon láttuk ezzel a háborúval kapcsolatban. Az is igaz persze, hogy akik így gondolkodtak, vagy nem így gondolkodtak, csak féltek attól, hogy elviszik őket katonának, azok több százezren elmenekültek az országból.
És az nem a sose volt a többség, tehát azért Moszkva és Szentpétervár nem Oroszország. Hogyha kimegyünk Moszkvától 100 kilométerre, akkor és ugye ez nem nagy távolság, ugye van Moszkva mellett ez a Himki nevű város, ugye az arról híres, hogy a németeket ott állították meg az oroszok, hogy onnan lehet látni Moszkvát. De Himki már egy rettenetesen szegény város, pedig az Moszkva perifériája. És hát a minél messzebb megyünk, ugye annál rosszabb a helyzet. De ez megmutatkozik egyébként abban is, hogy miért nem lázadnak föl az anyák, miért nincsenek a ukrán anyák vagy afgán anyák helyett, hogy ugye a katonákat nem Moszkvából és Péterváról viszik el, hanem a perifériákról viszik el, ugye ahol nincsen sem nyoma se annak, amit az előbb mondtál. hanem szegénységben is abszolút elnyomásban élnek az emberek, meg szervezkedni se tudnak már. Ugye az afgán anyák, ők Moszkvában is szervezkedtek meg, vagy főleg Péterváron. Ugye ez most nincsen. És ugye ez is az egyik nagy veszély Oroszországra, Putyinra pontosabban, hogy ha ki kell terjeszteni neki a háború hatásait, kiterjednek, vagy kiterjeszti mondjuk a katonák sorozása miatt Moszkvára, Pétervárra és ezekre a nagy központokra, de akkor baj van. Akkor van az, amikor már elkezdenek az emberek lázadozni, olyan emberek, akik hát, számítanak. De arról nem is beszélve, hogy nagyon sok helyen, ahonnan most viszik a katonákat, és ahol ezek a százezrek a halottak, ahonnan jönnek, ugye ott tulajdonképpen a családok büszkék arra, hogy meghaltak Oroszországért. Ezek az emberek kapnak nekik nagyon nagy összegeket, tehát nem, hogy nem lázadnak, hanem egyszerűen bele simulnak a társadalomba, még támogatják is nagyon nagy részt azt a jelenlegi helyzetet, és ezért nincsenek afgán anyák, és addig nem is lesznek, amíg Oroszország centrumaiba el nem ér a háború, az pedig még odébb van. Ezért nagyon veszélyes Putyinra ezek az ukrán dróntámadások, ugye Moszkvát, ha támadják, és az ukránok nem azért támadják Moszkvát, hogy megmutassák, hogy mi is milyen ügyesek vagyunk, hanem azért pontosan, hogy az orosz társadalomnak az a része, amelyiknek befolyása van a politikára, az észrevegye, hogy háború van, hogy engem is érint a háború, engem is fenyeget a háború.
De azért ennek abban is szerepe van, hogy az oroszok számára megnyerhetetlen lesz ez a háború. Amikor Trump megint megjelent a színen, és tudható volt, hogy vissza fog vonulni, vagyis inkább a szíve Oroszország vagy Putyin felé húzza, akkor ez nagyon meg fog látszódni Ukrajna védelmi képességén, és hát valóban azért látszik. Európa megpróbálja összeszedni magát, mindjárt megkérdezem tőle, hogy mennyire sikerült hótolni az amerikaiakat. Viszont úgy tűnik, hogy a mélységi csapásokban, a drón támadások segítségével Ukrajna már nagyon komoly károkat tud okozni.
Nem csak a mélységi csapásokban, megnézzük, a frontvonal is befagyott. Az év elején úgy nézett ki, hogy az oroszok lassan, de biztosan haladnak előre. Ez megállt, ez az orosz haladás a frontvonalon is. És ez megint főleg az ukrán drónképességnek köszönhető, meg hát az európai segítségnek. De Ukrajna valami egészen fantasztikus fejlődés produkált a fegyveripar, fegyverfejlesztés és gyártás során. Ugye biztos emlékszel, egy évvel ezelőtt attól zengett a világ, hogy most már Tomahawk rakétákat kell, vagy cirkáló rakétákat kellene Ukrajnának szállítani. Erről ma már senki nem beszél. Nem azért, mert az amerikaiak azt mondták, hogy nincsen, ugye már Európának se szállítanak, mert nincsen elég, hanem azért, mert az ukránok kifejlesztették egy olyan saját cirkáló rakétát, ami ugyanolyan jó, vagy még jobb, mint a Tomahawk, és fele annyiba kerül. Ukrajna, azt írta valaki nagyon szellemesen, hogy Ukrajna lassan fegyvergyártás szempontjából és fejlesztés szempontjából Európa-Izraelje lesz, olyan mértékű fejlődés tapasztalható, és hát ugye az a vicces dolog van, hogy meghívják az ukránokat, hogy kiképezzék őket Nagy-Britanniába, és akkor kiderül, hogy az ukránok képezik a briteket, meg az amerikaiakat.
Meg a svédeket, igen.
Meg a svédeket, igen. Szóval azt gondolom, hogy az amerikai támogatásnak a részleges kiesését az pótolja, egyrészt az európaiak pótolják, ugye a pénz nagyon fontos, hogy mert lehet azért fegyvereket venni Amerikában is, meg sok mindenhol máshol, meg hát ez a pénz kell ahhoz, hogy ezeket a ukrán gyártású fegyvereket, drónokat az ukránok előállítsák, és ebben óriási, mint mondtam, óriási haladást értek elő, tehát értek el, tehát lehetségesnek látszik az, hogy a korábbi módon történő amerikai támogatás nélkül is, másképpen támogatják őket sokkal kevésbé, de hogy anélkül is az ukránok, ugye az amerikai támogatás megszűnt néhány hónapja, gyakorlatilag ugye átalakult, és ez az időszak, amikor az ukránok meg tudták állítani az orosz előre nyomulást a frontvonalon, és elkezdtek nagyon komoly mélységi csapásokat mérni Oroszországra, úgyhogy az amerikai támogatás csökkent. Tehát azért látjuk, hogy nem Ma már nem mindent elsöprő értékű az amerikai támogatás Ukrajnának.
Ugye az orosz társadalom állapotáról, véleményéről csak sejtésünk lehet, mivel egy komoly felmérések, őszinte felmérések ott nem igen készülhetnek. Az ukránról inkább. Négy év háborúban eltöltve. Azért ott is megrendítette, gondolom, az embereket, és hát félő volt, bár érthető lett volna, hogyha azt mondják, hogy oké, akkor fejezzük be akár területi veszteségek árán is, de egyelőre ezek nincsenek többségben, úgy tűnik.
Ja, azt szokták mondani, hogy az oroszokat nem lehet legyőzni, mert az oroszok sok mindent elbírnak, azt, amit az európaiak nem bírnak, ez igaz. De ha megnézzük Oroszország háborúit, ahol ez az ellenálló képessége kifejlődött az oroszoknak, abban az ukránok is benne voltak. Ugye, csak a második világháborút el kell nézni a térképre. Ugye, bárki támad nyugatról, németek, franciák és itt van, először Ukrajnán mennek keresztül. Tehát az ukránokon kezdődik a dolog, és ott végződik a dolog. Tehát az ukránok legalább akkora ellenálló képességet fejlesztettek ki, mint az oroszok. Csak mindig orosznak hívjuk a szovjet uniótnak a történelmében, mi nem szeretünk szovjetezni, de nem csak az oroszok, hanem az ukránok is kifejlesztették ezt az ellenálló képességet, és most látjuk, hogy hihetetlen módon ellen tudnak állni annak a fenyegetésnek, amit Oroszország jelent. Ez egy csodálatos dolog, hiszen ugye mikor elkezdődött Ukrajna történelme, akár az orosz fenyegetés is, mondjuk a 2010-es években, egy fragmentált ukrán társadalmat láttuk. Nem is volt még igazán befejezve az ukrán nemzetépítés, és ezt nagyon gyorsan, Putyin nagyon gyorsan összegulácsolta az ukrán nemzetet. Ugye ma már nincs az, hogy Nyugat-Ukrajna, meg Kézép-Ukrajna, meg Kelet-Ukrajna, meg hová álljanak a belgák ugye ukránokra, szóval ez ma már nincsen. Egy szinte össze fortak egybe. Ugye azok az oroszok, akik ebből kilógtak volna, azok elmentek, mert hogy elfoglalták azt a területet az orosz birodalom erői. Aki megmaradt orosz, az és egyáltalán mi az az orosz? Ugye van orosz, etnikailag orosz, és oroszul beszélő ukrán. Ugye az oroszul beszélő ukránok, azok ukránok. Tehát nem a nyelv a fő kritérium. Ezért gondolom, zárójelben megjegyzem, ezért gondolom, hogy nem volt nagyon helyes és okos meg olyan lépéseket tenni, amik az orosz nyelvet teljesen ki akarják szorítani a közéletből. Ezt nem hiszem, hogy sikerül, hiszen oroszul beszélnek otthon az ukránok nagy része is. Ugye ennek esett áldozatul a magyar kisebbség is, most reméljük, hogy ez megoldódik, zárójelbe zárva. Tehát tulajdonképpen annak az esélye, hogy Ukrajna bármikor is oroszpárti lenne, mondjuk egy Janukovics visszajön, az oroszpárti volt elnök visszajön egy választás után, mert hogy ezt a kormányt leváltják, előbb-utóbb nyilván leváltják, és akkor egy oroszpárti kormány jön létre. Ennek az esélye nulla, ami esélyesebb, hogy egy nacionalista ukrán kormány alakul. Utána az lehetséges, ezért kéne például fölvenni a NATO-ba Ukrajnát nagyon gyorsan, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, hogy ezek egy ilyen kormány ugye veszélyt jelentsen a saját NATO legharcképesebb haderejével akárkire is, Oroszországra, vagy akár másra is. De az, hogy orosz barát kormány legyen, az kizárt dolog.
De komolyan azt gondolod, hogy egy új nacionalista ukrán kormány fenyegetést jelentett Európára nézve is?
Hát elképzelhető egyébként, mondom, ezért kéne integrálni őket a NATO-ba.
De mit, tehát területi igények nincsenek nyugat felé, hogy vannak?
Nincsenek, de hát a biztonságban, a biztonságpolitikában a képességek számítanak, és nem a szándékok. Sose lehet tudni, hogy mi történik. Nem tudom, most spekulálok, mondjuk, ha Moldova egyesülni szeretne Romániával, akkor az ukránoknak ez nem tetszik, és akkor ellenállnának. Szóval elméletileg sokan attól félnek, hogy ez egy 800 ezeres hadsereg lesz, harcedzett, nagyon jól felszerelt hadsereg. Ez olyan, mint a német hadsereg volt 1954-ben, integrálni kellene, ellenőrzés alá helyezni, és akkor biztos, hogy nem történik semmi olyan, ami mondjuk bezavarna itt az európai biztonságban. Ráadásul az ukránok boldogan jönnének a NATO-ba, tehát nem arról van szó, hogy rájuk kell kényszeríteni. Ez egy rövidlátó butaság, hogy ezt nem csinálják. Az oroszoknak is ez lenne az érdeke egyébként, csak hát kicsit azt mondom, hogy túlzás lenne elvárni Putyintól, hogy most mondja azt, hogy akkor majd a NATO biztosítja nekünk, hogy biztonságban legyünk Ukrajnától, de minden esetre azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy orosz barát kormány nem lesz. A nacionalista ukrán kormány lenne, nem tartom valószínűleg, hogy ez rövid időn belül bekövetkezik, de ha az lenne, ugye azért azt lehetne kordában tartani, hiszen belülünk él Ukrajna, az Európai Unióból él, és még ez viszonylag sokáig így lesz. De minden esetre ugye azt elérték az oroszok, és ez megint az amit korábban beszéltünk, hogy nem, hogy a céljaikat nem érték el, úgy jártak vele, mint az öreg baradlai, hogy pont az ellenkezője történt, mint amit ő a végrendeletében mondott, pont az ellenkezője történik, mint amit Putyin mondott, hogy mit szeretne elérni az ukrán háborúval. Az, hogy közben megszállt Ukrajnából néhány 10 000 négyzetkilométert, az ehhez képest másodlagos dolog. Egyébként is az egy normális, szóval általában így szokott történni, hogy amikor egy új nemzetállam kialakul, ugye annak a nemzetállam kialakulásról a határait újra definiálják, és ezt vagy egyáltalán definiálják, ugye Magyarország is, mikor kialakult a nemzetállam, ugye nem azok között a határok között alakult ki, amit között szerettük volna, Ukrajnából is így történik. Majd meglátjuk, hogy az még az a két nemzetállam, amelyik még nem alakult ki Európában, az albán nemzetállam és a szerb nemzetállam, hogy az hogyan történik, egyáltalán nem biztos, hogy a jelenlegi határok között.
Az biztos, hogy Ukrajna egy katonailag nagyon erős állam marad. Ugye a mezőgazdasága már most is olyan, amitől félnek a uniós gazdák. És a gazdaság, ha visszaépül, akkor még erősebb lesz, és a középhatalomként kezd viselkedni, ez teljesen nyilvánvaló. Ami nyugat felé kicsit nehéz, mert Lengyelország is középhatalomként viselkedik. De mondjuk a Baltikum felé azt mondjuk, hogy az ukrán befolyás nőni fog, akkor aznak gondolom kiebben örülnének majd egy ilyen esetben.
A Baltikum, Moldova, ugye ne felejtsük el, Grúzia, Georgia, tehát ott vannak ilyen kisebb államok, amelyikért versenyfutás lesz, hogy kinek a fennhatóság alá tartoznak. Ugye a Baltikum szerencsére NATO-tag, tehát ott azért nehezebb lesz az ukrán befolyás, és miután a Baltikum fenyegetve érzi magát, és az Moldovára is igaz, Oroszország által, tehát ott inkább egy szövetségre lehet számítani Ukrajnával, majd ha Ukrajna ráérjen dolgokkal foglalkozni, mert most egyelőre ugye saját magát kell megvédenie. De hát ezekkel mind gondolkozni kell. Tehát azon is gondolkodni kell, tudom, hogy nagyon korai, hogy háború után mi lesz Oroszországgal. Állandó ilyen háborús veszély lesz, hogy az oroszokkal valamit csinálni kell.
A beszélgetésünk elején nagyon úgy nyilatkoztál, hogy igen.
Igen, én is ezt gondolom, csak nem megnyugtató, mert hogy bármilyen kis hibát követünk el. Tehát mondok egy példát, ugye sokat beszélünk mostanában Narva városáról, ugye Narva Észtországban, orosz lakosság, orosz nyelvű lakosság lakja, és ott van egy folyó, a Narva folyó, amin Narva városa elhelyezkedik, és a folyó és Oroszország között van egy néhány száz kilométeres terület, amit az oroszok nagyon szeretnének elfoglalni, a várost is beleértve, már első Péter óta Narva nagyon fáj a foguk. Ugye mi van akkor, hogyha az oroszok úgy döntenek, hogy ott ilyen kikiáltja valaki a narvai népköztársaságot, és akkor megjelenik néhány zöld emberke, és segít nekik ezt eltartani. Hát ha ezt eltűri a NATO, mert azt mondják, mondjuk azok, akik messze vannak innen, hogy hát ezért a pár négyzetkilométerért nem érdemes háborúzni Oroszországgal, mert abból nagy baj lehet, hagyjuk inkább, majd tárgyaljunk, ahogy ezt szokták. Ugye, ha ez történik, akkor egyrészt ez nagyjából vége a NATO-nak, másrészt pedig ugye fölbátorítja az oroszokat, hogy hát ha ez sikerül, próbáljuk meg Dnyeszteren túli területeket is, vagy Lettországnak az orosz lakta területeit, és akkor egy kicsit így bele lehet harabdálni a NATO-nak a testébe, és akkor egy idő múlva ugye kiderül, hogy a NATO nem tud ellenállni. Tehát ugye azt a lehetetlennek tűnő dolgot kell most fölfogni, már most, hogy megtervezzük, hogy ha az oroszok ezt elkezdik Narvában, ahogy elkezdték 14-ben Luhanszban és Donyeszben, akkor nem várunk arra, hogy ott minden kialakuljon, hanem azonnal az visszafoglaljuk ezt a területet, bizony katonai erővel is, ha kell. Ugye ez nem Oroszországgal háború, mert hogy Oroszország nem vallja be, hogy ott van a zöld emberkék, azok nem oroszok, csak hát ehhez el kell, egy olyan döntést kell hozni, és nem kell persze ezt NATO műveletnek beállítani, mert az Észak-Atlanti Tanácsban nem biztos, hogy egyhangú döntés születhetne erről. Ott vannak a balti országoknak, van elég ereje hozzá, ott van egy német páncélgránátos dandár, ott vannak a lengyelek közel, el kell dönteni, és én nem látom, hogy folyna erre katonai tervezés, de ezt ki kell alakítani, hogy amint ez megtörténik, zsupsz, azonnal reagálunk. És jó néhány ilyen contingency-re föl kell készülni.
Ki szoktunk hagyni a beszélgetésekből egy egyébként elég fontos partnert, mert ott van, és valamiképpen része ennek a történetnek, Belorussziát tudnél. Amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy Putyin gyengül, vagy legalábbis a nyugati elemzők, a nyugaton levő orosz elemzők úgy látják, hogy gyengül, és ebben legalábbis a gazdasági nehézségek már láthatók, illetve az is, hogy van már belső hatalmi harc, egyelőre nem Putyin ellen, hanem ő mögötte, akkor a Lukasenkának, aki eddig egy meglehetősen alávetett szerepet játszott, bárhol tudott, ott betartotta az orosz főnöknek, fölmerülhet az a kérdés, hogy hát akkor vele mi lesz, meg az országgal mi lesz, tehát próbálkozik-e valamivel?
Hát ő mindig úgy játszott az elmúlt évtizedekben, hogy amikor Oroszország gyengült, akkor ő függetlenedett Oroszországtól. Ugye itt egy döntő változás következett, amikor nagyon megverte az ellenzék egy választás, ugye akkor muszáj volt Oroszországhoz visszatérni, és most ugye nehezebb függetlenedni tőle, de hát ezt azért látjuk, és az oroszok ebbe bele beszállnak, hogy ez ne történjen, meg ugyanis is látjuk, hogy egy ilyen meglepetésszerű hadgyakorlat indult az belorusz hadgyakorlatot tartanak, ugye aminek két célja van, egyrészt mivel nukleáris erőkkel folyik a hadgyakorlatot, mutassák, hogy ez a fenyegetőzés, ez nem az ő orosz fenyegetőzés nukleáris fegyverek alkalmazásáról, ez nem a levegőben van, csak hanem hogy ez erre készülnek is tulajdonképpen, szerintem nem igazán, de ezt akarják mutatni, és hát, hogy megfegyelmezzék a belorusszokat, akik megint elkezdtek egy kicsit közelebb kerülni, vagy húzódni a nyugathoz. Ugye Donald Trump eltörölt minden szankciót Belorusszal szemben, tehát ez azt mutatja, hogy az amerikaiak arra készülnek, hogy Belorusz függetlenedni fog valamilyen mértékben Oroszországtól. Ugye az oroszok 4 éve követelik, és nem kapják meg azt, hogy Belarusból, északról is támadhassák Ukrajnát. Ugye a Kijevbe vezető út ott lenne a legegyszerűbb. Ugye az elején egyszer megpróbálták, csúfos kudarcot vallottak, de nem engedik most már a belaruszok, hogy ezt megtegyék. Ugye nukleáris rakétákat telepítenek Belaruszba, de azért a rendelkezést azt fönntartják saját maguknak az oroszok. Szóval van egy ilyen húz meg, erez meg játék mindkét oldalról, hogy ez hogy fog ki, mi lesz a kimenetele. Ez nagyjából attól függ, hogy Putyinnak milyen lesz a helyzet Oroszország, mennyire képes ellenőrzés alatt tartani Belaruszt. A nyugatnak az a politikája lenne helyes, hogy leszakítsák Belaruszt Oroszországról.
De Oroszországnak ugyan nincs elég ereje, hogy egy újabb frontot nyisson.
Persze. Hát hogyne, de ugye hát ezért akarnák a belorusz erőket is bevonni. De hát Lukasenkónak elég esze van ahhoz, hogy ezt ne tegye meg.
Nézzünk egy olyan forgatókönyvet, hogy Oroszország meggyengül, valamit meghagynak a keleti területekből neki, hogy ti tessék, lássék, de igazából a háborúnak véget kell vetni, és akkor ott marad tulajdonképpen egy győztes Ukrajna, hát romokban is megtörved egy győztes, és ott van egy elég kellemetlen szomszéd. Tehát azt gondolom, hogy amiről beszéltünk, az ukrán középhatalmi fitoktatás, vagy erőmutogatás, az belorusszal szemben is meg lesz.
Persze. De ugye azért nézd, mi az, hogy meggyengül, romokban van Ukrajna. Ugye Németország aztán igazán romokban volt 45 után, jobban, mint Ukrajna most, és mégis néhány egy évtized alatt föltámadt, és az lett belőle, ami, mert egy nagyon jól hasznosítható támogatást kapott, marsalsegélynek hívjuk, ugye ami messze nem volt akkora volumenű, mint ahogy ezt gondolják. A marsalsegély összesen körülbelül a kétszer akkora volt, mint amennyit Magyarország kapott az Európai Uniótól, tehát nem volt olyan óriási nagy segítség. Ugye nyilván sok kell hozzá, de hát ezt már Marsz Károly óta tudjuk, hogy az utolsókból így lesznek az elsők, hogy a szétrombolt ipar helyett nem azt az ipart telepítik vissza, hanem átugorva egy fokozatot a legmodernebb ipart telepítik vissza. Ebből a szempontból is Ukrajna egyébként úgymond veszélyes lehet a nyugatra, mert ahogy elkezdik helyreállítani az ukrán ipart, azonnal egy nagyon sokkal versenyképesebb ipar fogott megjelenni, mint ami korábban.
Például az acélgyártást visszaállítják, akkor biztos.
Sok mindent, ugye, tehát hogy a Mariupolt, ne adj Isten, visszafoglalnák és visszaépítenék, ott nem egy ilyen szénüzemű acélművet építenének fel a helyében, hanem valószínűleg ha egyáltalán acélüzemet építenek, ami egyáltalán nem biztos, egy ilyen modern elektromos üzemet telepítenék, és mindenhol ez fog történni. Aki ilyen minőségű fegyvereket tud gyártani, az biztos, hogy a civil iparban is nagyon jó minőségű, magas technikai színvonalon álló termékeket tud előállítani.
Nyugatról megbeszéljünk egy kicsit, mert megígértük, hogy a nyugat integráló képességét meg, hát, hogy mondjam, csak a helytállási lehetőségeit mérlegelve, milyen állapotban van most. Ugye most megy, hát nem egyszerre persze, 90 milliárd euró Ukrajnának a működésre, a tanítókra, rendőrökre, stb., meg fegyverekre. De hát, ha csak a magas olajárakat nézzük, és ezek egy darabig érvényben lesznek, Európa nem lesz erre képes, hogy folyton pumpálja ezeket a pénzeket.
Hát attól függ mennyit, tehát valószínűleg én azt gondolom, hogy túltervezik azt, túlbecsülik azokat az összegeket, amik Ukrajnának szükségesek, ahhoz, hogyha erre álljanak. Biztos, Európának azért ugye Európának az egyik legnagyobb baja, hogy kisebbségi érzései vannak, hogy ők nem annyira fejlettek, de ez nem igaz egyébként. Európa a világ egyik legfejlettebb területe, minden ellenkező híresztelésre szemben. Van három ilyen, van az Egyesült Államok, Kína és Európa, de mondjuk Kínához képest azért Európa sokkal fejlettebb, mert hogy nem csak az összvolumenben vetélytársa Kínának, hanem hát sokkal jobban élnek az emberek. Meg kell fontolni, hogy mi mit akarunk. Ugye Európának az elmaradása Amerika mögött, az nagy részt abból adódik, hogy az európaiak jobban élnek. Sokkal többet fordítunk szociális ügyekre. 4-7 szabadságunk van 2 héttel szemben, anyasági segély, és így tovább. Meg kell gondolni, hogy ezt a 10% elmaradást be akarjuk-e hozni annak azon az áron, hogy föladjuk mondjuk a szülési szabadságot, meg az egészségügyi ellátást. Én azt gondolom, hogy nem, hiszen körülnézünk a világban, én azt gondolom, hogy Európában a legkellemesebb dolog élni, mind máig. Egyébként megfelelő életszínvonalon és megfelelő körülmények között jobb, mint Amerikában élni, még akkor is, hogyha lehet, hogy Amerikában egy kicsit többet lehet keresni. És ha ezt összeszedi magát Európa, és ez megmondja magának, meg bevallja azt, hogy tulajdonképpen mi el vagyunk maradva 10%-kal, de nem akarjuk behozni, mert az lenne az ára, hogy nem lesz szabadság meg egészségügyi ellátás, akkor ez egy óriási nagy lökést adhatna Európának. Persze most van egy ciklikus gazdasági válságszerűség Európában, ami nagyon szerencsétlen módon egybeesik egy háborúval, egy két háborúval, meg olajáraknak az emelése. Ezen túl kell jutni, túl fog jutni Európa. Ezen túl kell ezt élni. Meg kell tanulni azt, hogy hogyan, hogyan lehet ellenállni azoknak a csábításoknak, amiket a radikális jobboldal kínál, hogy a valós kérdésekre hamis válaszokat, egyszerű hamis válaszokat kínál, amik azért hatnak, mert a mainstream nem hajlandó ezekkel a kérdésekkel rendesen foglalkozni. Nézd meg, több mint 10 éve van velünk a migráns válság, és most kezdünk gondolkozni reálisan arról, hogy mit lehetne ezzel kezdeni.
Hát tulajdonképpen a demokráciáknak régen meg kellett volna tanulniuk, hogy meg kell magukat védeni. Mert éppen az ő puhaságukkal visszaélve jönnek a ultrák mindig hatalomra. Pontosan.
Belül is, meg kívül is egyébként.
Igen.
Pontosan. Igen, de nem tanultuk meg még soha. Ugye, nem látom Winston Churchillt, ugye, aki most elmondja, hogy vérfizetságot és könnyeket. Nem látom.
Hát mondjuk az ukrán háborúval kapcsolatban gyakran szoktak idézni a 30-as éveket, és azt a brit miniszterelnöki papírlobogtatást, hogy megmentettük az európai békét, holott hát, akkor indult a háború.
Igen, de utána egy évre rájött egy Churchill, és a más lobogtatott, szóval ezt még nem látom a Churchillt. Vannak ilyen nyomaik, egy Meloni nevű úr mondjuk, ugye, ahogy Twiggy mondta, hogy she's the only man, hogy ő az egyetlen férfi a páston, de nem igazán látjuk. El fog jönni, muszáj, hogy eljön. Lehet, hogy még előtte látunk egy Marine Le Pen-t, meg egy Farage, de előbb-utóbb ez el fog jönni, ezek aki azt mondja, tudom, mondjuk egy mondjuk a jelenlegi finn elnök lesz a bizottság következő elnöke, akkor azért szembe kell azzal nézni, hogy ott vannak koncepció, hogy a kanadai miniszterelnök, ő nem lesz a bizottság elnöke, de hát elég, azt gondolom, hogy ez a két ember Európa élvonala most jelenleg, nem ők fújják a passzát szeret egyelőre, hogy úgy mondjam, muszáj lesz Európának összeszedni magát, és azt gondolom, hogy össze is fogja szedni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő volt a beszélgető partnerünk az elmúlt 50 percben. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.